Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Teremtő értelmet és akaratot adott, hogy a konfliktusokat emberként és ne vadállatként oldjuk meg, jelentette ki 14. Leó pápa a Vatikánban zajló bíborosi tanácskozást megnyitó misén. Az egyházfő hangoztatta, hogy a háború soha nem méltó az emberhez, és soha nem részesül Isten áldásában. Hozzátette, hogy mivel a Teremtő értelmet és akaratot adott, ezért a konfliktusokat emberként és nem vadállatként kell megoldani. 14. Leó olaszul a bestia szót használta. A mise nyitotta meg a 14. Leó által összehívott kétnapos konzisztórium munkáit. Vatikáni közlés szerint a tanácskozáson 179 bíboros vesz részt a 241 fős testületből. A hatodik párról elnevezett audiencia teremben a pápa újabb beszédet mondott, a konzisztórium fő témái között a világ eseményeire való rátekintést nevezte meg, a békét, a közös jót és a szinodalitást. Minden téma ugyanahoz a kérdéshez vezet, miként tudjuk segíteni egyházainkat, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel adják hírül az evangéliumot, fogalmazott 14. Leó pápa. A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is fel fogja vázolni, jelentette be a pénzügyminiszter Budapesten. Kármán András elmondta, a Kiriakos Pierakákisszal, az euróövezet pénzügyminiszteri testülete az Eurogroup elnökével és Magyar Péter miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről, illetve arról, milyen lépések szükségesek még, hogy ezek a források felhasználásra kerüljenek Magyarországon. A megbeszélésen az euróhoz vezető út egyes kihívásai mérföldkövei mellett szóba került az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetősége, az európai versenyképesség javításának lehetőségei, ezen belül különösen a tőkepiacok fejlesztésével kapcsolatos kérdések is, közölte a pénzügyminiszter. A Szunyiné Bertalan Judit vezette Védvonal Juhász Imréhez az alapvető jogok biztosához fordult beadvánnyal, a kormányzati igazgatásban tapasztalható közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, valamint zaklatások miatt. A Védvonalhoz beérkezett nagyszámú bejelentés alapján megállapítható, hogy május 13-át, vagyis az új kormány megalakulását követően a kormányzati igazgatási szerveknél, elsősorban a minisztériumoknál olyan munkáltatói gyakorlat alakult ki, amely politikai véleményhez, illetve vélt politikai kötődéshez kapcsolódó hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és jogellenes elkülönítés gyanúját veti fel, fogalmaznak a közleményben. A Védvonal álláspontja szerint a kormányzati igazgatási szervek gyakorlata az érintett kormánytisztviselők, illetve a velük azonosítható, pontosan meg nem határozható, nagyobb személyi kör alapvető jogait sérti, illetve azok közvetlen veszélyével jár, ezért a jogsegélyszolgálat az ombudsman vizsgálatát és a törvényben előírt, illetve lehetővé tett intézkedéseit kéri, közölte a Fidesz. Elrendelte a szavazásokról való hiányzások átlátható megjelenítését egy adott bázisban az országgyűlés elnöke, közölte a politikus. Forsthoffer Ágnes bejegyzésében arról írt, hogy májusban az országgyűlés 4 ülésétől jó néhány képviselő látványosan távol maradt. Ez joggal veti fel a pénzügyi szankciók alkalmazásának kérdését, hiszen, mint fogalmazott, az országgyűlési képviselő első számú feladata és kötelessége a parlamenti munka minden más erőt. Rámutatott, az országgyűlésről szóló törvény szerint, ha egy országgyűlési képviselő a szavazások legalább 1/4-én nem vett részt és hiányzása nem igazolt, a házelnök tiszteletdíj megvonásról dönthet. Sport. Noah Lyles, amerikai sprinter is csatlakozott a szeptemberi budapesti atlétikai világdöntő mezőnyéhez. A szervezők közlése szerint az olimpiai bajnok vágtázó nem csak versenyzőként, hanem műsorvezetőként és kreatív tanácsadóként is a verseny főszereplője lesz. Lyles az elmúlt 4 világbajnokságon kivétel nélkül megnyerte a 200 métert, még 2 éve Párizsban százon szerzett 5 karikás aranyérmet, és ezúttal a Nemzetközi Atlétikai Szövetség képviselőivel közösen dolgozik majd a rendezvény látvány és élményelemein, többek között a helyszíni szurkolói aktivitásokon, a sportolók bemutatásán és a díjátadókon. Végül az időjárásról. Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Június 26-a a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja. Mai vendégünk Honti Zalán, a Laurus Egyesület szenvedélybetegek nappali ellátása intézmény vezetője. Szó lesz alacsony küszöbű ellátásról, szenvedélybetegségekről, hozzátartozói viselkedésformákról, prevencióról, csoportterápiákról és személyiségfejlődésről. Tartsanak velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Zalán, a stúdiumban, szervusz!
Szia!
A Laurus Egyesület mikor jött létre, és mi a cél?
2006-ban jött létre. Az elsődleges célunk az volt, hogy különböző társadalmi csoportok közötti párbeszédet erősítsük, szociális kultúrás területen fejlesztési lehetőségeket keressünk, illetve olyan szükségleteket, amik még nincsenek kielégítve, és ebben tudunk valamit előrelépni. Hát az első munkáink azok inkább ilyen kutatások voltak, meg más szervezetnek a fejlesztése.
Hol tartotok most? Például ez a nappali ellátó intézmény, ez mikor jött létre?
Hát ennek az előzmény az, hogy 2012-ben láttuk, hogy van egy kockázati tényező. Az alsón sok volt az intravénás szelfogyasztó. Volt egy másik szegregátum, ahol nem volt intravénás szelfogyasztó, de volt egy nyílt színű szerves oldószer használat, és hogy egyre több kapcsolat volt a kettő között, ilyen rokoni, baráti kapcsolat, és felmerült bennünk az, hogyha átfolyik oda intravénás szer használat, akkor egy nyílt színű intravénás szer használat lesz, és hogy azt kezelni nagyon nehéz, és elég ilyen heves társadalmi ellenérzések között tudják csak a szakmai szervezetek ezt így próbálni kezelni, mint ami Józsefvárosban is volt. Úgyhogy ennek menjünk elébe, és akkor abban a szegregátumban terveztünk egy prevenciós programot, és egy alacsony küszöbű megkeresési programot, hogy próbáljuk ezt megelőzni, és ebből merült fel ugye 2013-ban, hogy jó lenne ott egy nappali ellátás, személyi beteg nappali ellátás, ami nem a drogfogyasztókkal foglalkozom, úgy általánosan a miskolci személyi betegekkel, és hát 2014-ben sikerült megnyitnunk.
Mit jelent az, hogy alacsony küszöb ebben a vonatkozásban?
Hát, alacsony küszöb az, hogy kezdjük inkább a magas küszöbbe. A magas küszöb az, hogy bejön az ellátásba a személy, és akkor elkérjük tőle a nevét, mert megkérdezzük, hogy hogy hívnak, mi a tajszámod, mikor születtél, egy teljes beazonosíthatóságot, mi a problémád, és az, hogy ezt valaki meglépje, a széljelnézeteit lepakolja, hogyha olyan munkája van, hogy elmerül, hogy iszik hétvégenként, és érzi, hogy lehet, hogy valami problémája van, és emiatt kirúghatják, akkor már vannak olyan személyek, akik nem jönnek be. Hogyha meg eleve intravénás zsokfogyasztó, vagy pedig más olyan dolgokat használ, ami bűncselekménynek számít, akkor meg pláne nem fogja a nevét adni. Ezek a személyek egy magas küszöbű ellátásban nem kerülnek be, vagy nagyon nehezen tudnak bekerülni, hát olyan dolgokat kell meglépniük. És nekik van az alacsony küszöb, ahol nem kérnek nevet, csak egy beszenevet, nem kérnek adatokat, de tudnak úgy beszélni a másik emberrel, hogy a benne lévő konfliktusokat, drogfogyasztása, vagy egyszerűen csak az alkoholfogyasztás és a család és a munkahely közti konfliktusokat belülről így generál vagy elerősítve, egy olyan belső motivációt alakít ki az emberben, hogy önmaga kezdi megfogalmazni a változás igényét, és a változás igénye, hogyha már megjelenik, és nem csak az, hogy jó lenne, hanem már az akarat, akkor már egy alacsony küszöbű ellátás tud abban segíteni, hogy milyen irányba indulj el. És ilyen személyek, akiknek már van ilyen akaratuk, azok már bemennek egy magas küszöbű ellátásba, és vállalják a nevüket, azt is, hogy ha bűncselekményt követnek el, vagy mert hogy változtatni akarnak. De ehhez kell egy olyan támogatás, hogy a belső motivációjuk afelé irányítsa őket. Na, ez a különbség a magas küszöb meg az alacsony küszöb között, hogyha jól működik egy városban az alacsony küszöbű ellátás, jó megkereső programjaik vannak, akkor az igazán csökkentheti a városba a személyi betegséget azzal, hogy egyre több személyi beteget megfelelő ellátásba jutott.
Miskolc milyen helyzetben van szerinted ezzel kapcsolatban, akár országos viszonylatban, összehasonlításban?
Mármint a drogokkal?
A droghasználat, igen.
Hát szerintem ez országos átlag, vagy nem. Én nem látok annyira ilyen kirívó nagy problémát másokhoz képest. Az, hogy igen, látjuk a problémát, nagy a probléma, de hogyha eljönk egy kis településre, akkor nagyon sok kis településen nehezen lehet beszerezni, de mégis otthon ugyan ez a probléma.
És maga az intravénás használat, ez mennyire van jelen, és az idő folyamán ez csökken vagy nő?
Lehet, hogy nem is az a jó kérdés, hogy az intravénás szerhasználat mennyire van jelen, hanem hogy a szerhasználók azok ellátáshoz tudnak-e jutni. Azért nem az intravénás szerhasználattal kell foglalkozni, mert hogy az egy attól is függ, hogy éppen milyen szert lehet kapni a piacon, hogyha heroint újra lehet kapni nagy tételben, akkor megjelennek majd a heroin fogyasztók, és az gazdaságosabb vagy hatékonyabb intravénásan használni, ami különböző kockázatokat növel, de hogy most nem ilyen problémák vannak, inkább a designer szereknél vannak olyan szerek, amiket lehet használni intravénásan, de is vannak, amiket nem. És amiket nem lehet, lehet, hogy amit lehet használni intravénásan kristályt, annál lehet, hogy egy herbál sokkal jobb hatást tud kiváltani, akkor átváltanak egy másik szerre. És nem lesz az a régi klasszikus szerhasználati típus, ami egy óriási nagy kockázat. Gondoljunk csak az alkoholra, hogyha olyan emberek, akik hetente, havonta úgy isznak alkoholt és jól érzik magukat, de nem okoz nekik problémát. Olyan helyzetbe kerülnek, hogy holnaptól alkoholtilalom van, és egyáltalán nem az, és úgy megkívánja az ember, hogy hát úgy szülinapra jó lett volna, vagy nem tudom, lehet, hogy valaki még jobban megkívánja. A tiltó környezetben ez a kívánás egy nagyon erős sóvárgásra tud növekedni, ami már eleve fokozza azt a érzetet, hogy én nem tudok megküzdeni az adott sóvárgásommal. És maga ez a tiltó környezet már egy kockázatot hoz. Hogyha emiatt elkezdenünk úgy használni az alkoholt, hogy valaki felismeri, hogy na, én tudok ilyen-olyan alkoholt gyártani, és majd adom a piacon, de véletlenül emeti alkoholt, ha emeti alkoholgyárt, nem lesz minőségbiztosítás, ami most van. És hogyha valaki emeti alkoholt iszik, akkor jobb esetben csak megvakul, elbotul, rosszabb esetben meghal. Na, ezek vannak a piacon. Hogyha kockázatos egy bizonyos szernek a használata, mert olyan társadalmi környezet van, akkor nem maga a szer a szerfogyasztásokhoz a kockázatot, csak azt kell látni, hogy maga a használata vagyunk befolyással. Nem a drogra, hanem arra használatra, hogy abban a adott ember hogyan fogja használni. Hogyha sóvárgása van, akkor lehet, hogy többet fog használni, mert mikor fog legközelebb tudni használni újra. Hogyha én most ihatok a barátaimmal itt van egy üveg viszki, vagy egy üveg gin, most megihatom a barátommal. Lehet, hogy 2 éven keresztül nem tudok inni. De itt van 3 másik üveg, akkor ígyuk meg. Mert lehet, hogy holnap meg lekapcsolnak amiatt, mert nálunk van ez az üveg, ezek az üvegek. Na, beindul egy sokkal erősebb, sokkal nagyobb típusú fogyasztás, minél erősebb egy ilyen bűnüldözés, annál nagyobb lesz a kockázat. És persze az intravénás szerhasználat az még nagyobb kockázatokat rejt magába, de nem kell odáig eljutni, hogy olyan szerek legyenek a piacon, vagy olyan környezet, hogy embereket arra kényszerítsünk, hogy társamból kivonulva a legális felszín alatt próbálják megoldani bizonyos problémáikat.
Mi lehet a megoldás?
Hát a megoldás az, hogy eleve a kereslet csökkentés és a kínálat csökkentés között egyensúlynak kell lennie. Ez olyan, mint egy 2 lábon álló óriás. Hogyha az egyik lába hiányzik, akkor az el fog dőlni. Na, és hogyha túl erős a kínálat csökkentés, különböző rendű reakciókkal még jobban rámennek arra, hogy minél több ember büntessenek, akik drogot fogyasztanak, vagy droggal kapcsolatba kerülnek, az egy ilyen Al Capone és felemelkedéseket tudnak elérni, mert ugyanez volt a szesziómmal Amerikában, hogy minél több dílert elkapnak, minél több szeszcsempészt elkapnak, és emiatt csökken egy picit is a drogkínálat, vagy alkoholkínálat, akkor annál jobb lesz a ára az adott szernek.
És a biznisz.
Igen, és minden nagyobb a biznisz benne, annál nagyobb lesz bizonyos bűnözőknek a igénye, hogy ebből egyre nagyobb szeretet, a drog dílerkedésből egyre nagyobb szeretet ők vágjanak ki, mert nekik ebbe lesznek érdekeltek anyagilag. És ez beindít egy olyan folyamatot, ami egyre nagyobb szélsőségeket fog előidézni, és egyre durvább rendőri akciókkal szembe, egyre durvább bűnözői brutalitásokat láthatunk majd. Ez történt Amerikában is, Al Capone idejében, de ott jött egy pillanat alatt a drogtilalmat feloldották, és alkoholtilalmat feloldották, és onnantól kezdve megszűnt ez Al Capone-nak ez a biznisze. És ugyanaz a lehetőség van Magyarországon, és nem azt mondom, hogy legalizálni kéne a drogokat, nem a legalizálás mellett vagyok, mert azt nem látom jónak. De a dekriminalizálás mellett foglalok állást, hogy ne csak a kínálat csökkentésre, hanem a kereslet csökkentésre is hangsúlyt fektessünk. És kereslet csökkentés az a különböző drogprevenciós programok, a általán csökkentő programok, a kezelésellátásnak a egyre differenciáltabb és minőségűbb fejlesztése.
Kikopott az ágy a paplan alatt. Értem én, hogy lépni kell, de hagyjuk most a nagy szavakat. Réha lelkemmel éd, mint tiszta tükörben néz. Nagyokat sóhajts végül, szerelmesen mecéz. Ó, ez való nekem.
Folytatjuk beszélgetésünket Honti Zalánnal, a Laurus Egyesület Szenvedélybetegek Nappali Ellátása Intézmény vezetőjével. Gondolom a prevenció is nagyon fontos, tehát hogy a gyerekeket akár már fiatal korban megismertetni a veszélyekkel és a kihívásokkal.
Igen, csak hogy a prevenció, az sokféle prevenció van. Lehet egy univerzális prevenció, hogy mindenkinek ugyanaz szól, lehet célzott prevenció, amikor meglátunk egy nagy kockázatú csoportot, és célzottan csak arra a problémára, ami náluk nagy kockázatot jelent, akár családon belüli erőszak, akár iskolai lemorzsolódás, akár kontrollálatlan szerfogyasztás. Arra készítünk valami programot. És a fiatalok prevencióját nem úgy kell elképzelni szerintem, hogy bemegy valaki egy iskolába, és akkor ott majd elmondja, hogy miért rossz a dolog, vagy miért nem. Családon belül kell elképzelni. Maga a családi közösségben a alkoholt hogyan használjuk. Megvannak-e azok a kontrollfunkciók, hogy apa, anya sose lesz részeg, sose fog kockázatosan inni, csak olyan környezetbe iszik, hogy minden feladatát el tudja látni, hogyha egy picit is ebben elcsúszna, mert nem ügyes, akkor megvan az a környezet, hogy mondjuk tud rögtön visszajelzést adni, ilyen nem az, hogy homokba dugjuk a fejünket is, hanem hogy konkrétan, hogy egy picit úgy most te menj el és pihenj le. Na, hogy milyen a családi légkör, ez az igazi prevenció.
Már csak a példa miatt is, ugye? Tehát a gyerekek példát követnek.
Hát igen, meg hogy így tanulja meg, hogy a gyerek, hogy vannak olyan dolgok, amelyek veszélyesek. Hozhatunk olyan döntéseket, amivel egy picit úgy kockázatosabb környezetbe kerülünk, és hogy ezt hogyan kezeljük mondjuk, a család hogyan kezelje, hogy elforduljunk tőle, vagy pedig így támogassuk abba, hogy felfogja az adott személy, hogy elment egy határig, nem szabad most tovább lépnie, és támogassuk abba, hogy jöjjön vissza. Erről szól mondjuk egy ilyen családnak egy hatékony működése adott. Nem is azt mondom, hogy következetesen abszinensnek kell lennie, vagyis lehet abszinens egy család, hogyha azért nem fogyaszt alkoholt, mert hogy nem érzi semmi előnyét. De van akinek például az, hogy egy kisebb közösséghez tartozásba barátok összejönnek, és egy picit úgy iszogatunk szülinapra egy-két pohárral, hogyha ez úgy működik, hogy megvan benne egy ilyen belső kontrollfunkció, hogy senki ne csúszson meg, akkor a adott személy ezt így kívánatosnak tarthatja azt, hogy na, akkor most én is igyak egy pohárra, hát a barátaimmal vagyok, jó iszok. De hogy közben meg tudjon felelni a családi elvárásoknak is, hogy igen, de 2 óra múlva már én fogok felügyelni a gyerekre. Úgyhogy ez legyen benne. Úgy igyak. És megfelelő tökéletes prevenció ott kezdődik, hogy úgy működik egy család, hogy a körülöttünk lévő pszichoaktív szereket, dohány, alkohol, gyógyszer, és itt most a fejfájáscsökkentő is beletartozik, bármilyen, ami pszichoaktív szer hat ránk, azt hogyan használjuk, milyen belső szabályzókat alakítunk ki, milyen visszajelzéseket tudunk a közvetlen környezetben megengedni és gyakorolni a szeretteink irányába, hogy ne alakuljanak ki problémák. Erről egy példát mondjak. Hogyha vasárnaponként összeül a család, és akkor család férfi tagjai, egy nagyobb családnál egy férfi tagok elkezdenek mondjuk egy-egy pohár italt meginni, akkor ez lehet úgy venni mondjuk, hogy ez egy ilyen szokás, norma, így működik a társadalomban a szerfogyasztás. Viszont, hogyha az egyik személy így azzal megcsúszik, hogy több pohárral fogyaszt, és részeg lesz, akkor már előtte legyen egy visszajelzés a többiektől, hogy nem kéne többet inni. Nem azért iszunk, hogy részeget legyünk, azért vagyunk itt, hogy jól érezzük magunkat egymással. Az ital, az csak egy ilyen hozadék. Nem ettől leszünk jók. Nem ettől leszünk jó, hogyha ettől akarunk jól lenni, akkor az már régen rossz. Akkor ott már valami nem működik jól az adott személynél.
Tehát a hozzátartozói minták és viselkedések nagyon fontosak, akár a példa és a gyermekek szempontjából.
Tökéletes megfogalmazás. Igen, mert a mintákon keresztül adjuk át azt, hogy hogyan fogyaszthatunk bizonyos szereket, milyen környezetben fogyaszthatjuk a bizonyos szereket, mit várhatunk tőlük, és hogyha elcsúszik valaki, hogyan tudjuk őt visszahozni, hogy mértékletesen, kontrollált módon használja az adott szert, és ezen felül, hogyha elcsúszik a személy, akkor azt is lássa a gyerek, hogy támogatólag lépünk fel vele szembe, vagy irányába, nem pedig elfordulunk tőle.
Mi a tapasztalatotok, hozzátok jelentkeznek, akik elcsúsztak, de mikor? Későn szoktak jelentkezni, még időben, a hozzátartozó keres fel titeket, hogyan működik ez?
Nem lehet. Nem tudnék azt mondani, hogy pontosan mikor jelentkeznek hozzánk, egy ilyen általánosat mondani. Van, aki kontrolláltan használja, de egyszer átlépett egy olyan határt, hogy a többiek észre se vették, csak ő vette észre, hogy hoppá, most nem voltam teljesen józan, vagy nem, vagy egy mérés úgy visszajelzte, hogy hoppá, van alkohol a vérében, pedig nem is lett ebből problémája, de hogy most kapcsolat, hogy viszont egy olyan helyen van, ahol nem lehetne. És csak azért, mert hogy tennap, vagy korábban úgy fogyasztott, hogy ő már kipihente azt, meg úgy veszi észre, hogy már el is tűnt, de hogy mégis ott a vérébe volt. És akkor jön rá, hogy hoppá, akkor ez így átléptem egy határt. És itt nagyon kontrasztosan gondolkozunk arról, hogy szenvedélybetegség, vagy pedig nem szenvedélybeteg, ami egy folyamat egyébként, hogy belekerüljön valaki ebbe, és hogy ez egy olyan folyamat, hogy valaki nagyon korán tud kapcsolni, és akkor azért jön segítségért, hogy hoppá, ez így nézzük már, hogy én hogyan használok, mint használok, és hogy hogyan gyakorlom szerhasználatot, de itt gondolok az alkoholra is, ne drogra gondoljanak az emberek. Valaki meg akkor jön be, amikor elveszettem már a családját, elveszettem a munkáját, és teljesen más miatt jön be. És akkor úgy vagy kerül képbe nálunk, és úgy ezzel tudunk segíteni. A lényeg az, hogy mi maga a szerfogyasztás szempontjából is így nagyon-nagyon differenciált, hogy milyen szert használ az adott személy, egyáltalán szert használ, vagy pedig viselkedési függősége van, szerencsejáték, vagy valamilyen másfajta viselkedési függősége. Maga az életkor, valaki 16 évesen jön be, valaki 60 évesen, és az, hogy milyen állapotban valaki korán észrevesző, valaki nem. Máshogy kell mindenkit kezelni, de hogy mindegyiknek egy személyre szabott kezelés kell, nem tudom ezt így hatékonyan most így elmondani.
Értem, a kezeléstről beszéljünk, hogy mi mindennel tudtok segíteni, tehát milyen eszközeitek vannak. Gondolom, van olyan ember, akinek elég egy mély beszélgetés, amikor rájön arra, hogy mit csinál rosszul.
Itt konzultációra van szükség, addiktológiai konzultációkra van főleg szükség. Az, hogy megértse egyrészt a saját működését, egyre jobban megértse önmagát, hogy milyen reakciókat ad bizonyos helyzetekre, miért dobom be azt a felfájásirapítót, vagy miért dobom be azt a nyugtatót, vagy bizonyos dolgokat. Lehet, hogy ez már egy olyan gyors válaszreakció, hogy kommunikációval meg lehet oldani a problémát, de olyan gyakorlata van az adott személynek, hogy már nem úgy oldja meg. Fel kell ismerni az, hogy hogyan használ, mint használ, milyen problémái vannak, és nem is főleg a drogról kell beszélni, meg az alkoholról, meg a gyógyszerekről, mert hogy ezek így ráépülnek egy problémára. És egy ilyen gyakorlatilag egy öngyógyítási folyamatként jelennek. Beszéljünk akkor az alkoholról. Nagyon egyszerű, van olyan személy, aki intenzíven végzi a munkáját, és kevés ideje van aludni, és közben stresszes. De aludnia kell. És úgy kialakul szép lassan évek alatt, hogy hazamegy, megviszik pár italt, és ettől úgy kiüti magát, elengedi magát, és tud aludni, tud pihenni. Ő neki szükség van az alvásra, hogyha elveszik az italt, meg mondjuk tőle az alvást. Másik személy nem oldódik fel a társaságban, szorong. Megiszik egy italt, megvan a tapasztalat, hogy hoppá, én sokkal, hogy mondjam, közlékenyebb vagyok, sokkal jobban tudom megfogalmazni a gondolataimat, sokkal bátrabb vagyok. És ilyen viselkedéssel kap olyan pozitív visszacsatolásokat a társadalomból, hogy hú, te egy jó fej vagy. Nem is tudtuk, hogy ennyire jó fej vagy. És már meg van erősítve, hogy neked indult kell. És így kezdődik. Így kezdődik, hogy az alkohol, vagy egy bizonyos szer, a szerves része lesz egy droghasználatnak, mert az ember hatékonyan akar működni, és így tud hatékonyan működni. Hogyha valaki a szegregátumba biofűvezik, akkor lehet, hogy azért biofűvezik, mert hogy most a öngyilkosságtól védte meg magát. Hogy az, hogy nekem nem lesz normális munkám, nekem nincs végzettségem, nekem nincs lehetőségem elmenni, otthon cseszhetnek, stb. Erre lehet, hogy neki az a lehetősége, majd legalább addig levegőzült az agya, amíg küldi magát egy adott szerrel. És nem pedig egy öngyűlöletben fog azon zakatolni, hogy na, kikéne nyílom magamat. Hogy ezek a szerek, azt kell látni, hogy egy egyensúlyt teremtenek a ember működésében. És épp ezért veszélyesek, mert hogyha ezt elvesszük, az egész egyensúly borul fel. Úgyhogy nem az szer elvételével kell foglalkoznunk, hanem az egyensúlynak a hatékonyabb működtetésével, vagy a hatékonyabb egyensúly kiépítésével, amiben szép lassan maga az adott szer ilyen visszahúzó tényező lesz. És az ember azt érezze, hogy én abba akarom ezt hagyni, mert hogy nekem ez így visszahúz, lehúz. De egy olyan személy, akinek semmi kiáltása nincsen, és mondjuk úgy használ szert, ami küldi, neki éppen azzal tud egy megbékéléses egyensúlyt teremteni. Hogyha valaki a társadalmi elfogadást csak úgy tudja megkapni, hogy ivás után hatékonyabb lesz, és úgy kap társas elfogadást, akkor neki innia kell. És itt már nem az van, hogy azt kell látni, hogy ezek az emberek nagyon sokszor nem szórakozásból isznak, vagy használnak szert, hanem hogy nekik ezt úgy normális működéshez kell csinálniuk.
Gondolom nem is minden esetben az a megoldás, hogy a belátás után, hogy rögtön abba hagyják a szerfogyasztást.
Nem, kis lépések. Hogyha egy adott családban valaki elkezd valamilyen szerfogyasztani, vagy bármilyen függőségre legyen szerencsejáték, az kiad az egész családra. Az egész családban lesz egy olyan torzulás, vagy inkább egy olyan szerkezeti átrendeződés, hogy neki más lesz a szerepe. Lehet, hogy lesz egy bűnbak szerepbe a adott személy, és mindenért őt fogják hibáztatni. Hogyha vannak ilyen példák, hogy adott személy, aki bűnbak szerepbe volt, és zsokfiasztó volt, kilépett a családból, elment egy drogrehabra, visszament, és már nem lett újra drogos, újra így elkezdték bűnbak szerepbe rakni, de nem engedte magát, és akkor kisebb testvér lett a bűnbak szerepbe. Mert hogy volt valójában egy családi konfliktus apa-anya között, amit nem lehetett feloldani, mert nem is tudtak nyíltan beszélni, és hogy ezt a konfliktust úgy tudták megoldani, hogyha a családon belül az egyik gyerek probléma, és akkor na, összefogunk a gyerek érdekében. Vannak olyanok, hogy ezek már így maga a családi szerkezettel is kell foglalkozni, hogyha akarunk változtatni, maga az egyénnel is kell foglalkozni, és rendkívül színes ez a téma. Úgyhogy valakinek olyan a foglalkozás, hogy annyi feszültség van benne, és annyi felelősség, és annyi tragédia, hogy nem tudja feldolgozni, így tud működni. Vagy pedig egy nagyon jó szakembert veszítenünk el, hogyha csak úgy elvonnánk tőle a adott szert.
Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.
Nem van egy út, ha nincs kitöltve, meddig jó. Néhány kör a nap körül, a vége úgysem látható. Nincs se vissza, úgysem megállás. Gyere, légy egy kicsit utitás. Szép ajándék volna néhány közös állomás. Történnek a dolgok, változnak és múlnak el. Jegyem van a sóra, és itt mindent látni kell. Hát ha benne van a megoldás, keres jó helyet, hogy jobban láss. Az se baj, ha mégis káprázat, csak semmi más. Ha meddig életben vagyok, mindent megpróbálok, megnézek, nincs semmi, ami másról szól. Valahogy minden napra kell, veszik vartása jó. Csak épp egy korgy, egy bárfalom, néha kép, egy mosoly, egy mozdulat, egy érintés a másiktól. Valami fűszer minden nap, egy szép fantázsa jó volt. Régen volt a kezdje távol, van a vége még. Jegyem van a földre kellett, sose kérdezték. De ha így van, meg az egyensúly, ez a cél, de mi van ezen túl? Gyere velem, játsszuk el, hogy ez most valami új. Ha meddig életben vagyok, mindent megpróbálok, nincs semmi, ami másra szól. Valahogy minden napra kell, egy szívfalcás, egy jó volt. Csikét egy kongy, egy párfala, néha képet mosod, mozdulat egy érintés a másiktól. Valami fűszer minden nap, egy szívfalcás, egy jó volt.
Folytatjuk beszélgetésünket Honti Zalánnal, a Laurus Egyesület szenvedélybetegek nappali ellátása intézmény vezetőjével. Gyerekszoba prevenció kicsiknek, miről szól ez a programotok?
Hétvégénként, szombatonként szoktunk olyan fiatalokkal foglalkozni, akik bejönnek hozzánk. Környéken laknak, tudunk velük játszani, különböző fejlesztőjátékokat, és a lényeg inkább az, hogy kapcsolatot építünk. Fontos az, hogy egy adott személy megtanulja azt, hogy segítséget kérhet, őszintén beszélhet, hogyha a családon belül bizonyos mintákat nem kap meg, akkor esetleg plusz egy felszínt adjunk neki, ahol ezeket a mintákat úgy láthatja, és átveheti, gyakorolhatja, illetve egy szakmailag kontrollált környezetben játszunk velük, de előszeretettel várjuk a felnőtteket is ebbe, akik a gyerekükkel akarnak játszani, mert ez nem kifejezetten a gyerekek fejlesztéséről szól, hanem a gyerek-szülő kapcsolatnak a fejlesztéséről.
A nappali ellátásban mekkora a kapacitás, tehát hány emberrel tudtok foglalkozni egyszerre, és egy évben körülbelül hány emberrel foglalkoztok?
Hát maga az intézmény az 50 fős. Az azt jelenti, hogy maximum 50 fő után kapunk támogatást. De ha valaki hetente többször jön, valaki egy havonta, két havonta, azután nem nagyon kapunk támogatást, úgyhogy emiatt így több emberrel foglalkozunk, mint 50 fő. Van kapacitásunk még, hogyha valaki akar jönni. Ez a kérdés, de nem tudok jobb választ adni.
Gondolom az alkohol a leggyakoribb szer, amivel találkoztok így nap, mint nap.
Alkohol, gyógyszer és pszichoaktív szerek, vagy ma is drogok inkább, amikkel találkozunk, és megint ott vagyunk, hogy rendkívül színes, hogy kinél hogyan jelentkezik napról. A szerencsejáték is egyre több van. A Covid idején ez fel is erősödött, a szerencsejátékosok száma.
Hallgatóink hogyan tudnak segíteni nektek?
Segíteni vagy segítséget kérni?
Mind a kettő. Hogyan tudnak segítséget kérni, ha akár az ismeretségi körükben van, aki vagy akár önmaguk észreveszik a problémát, és hogyan tudnak segíteni?
Hát segítséget kérni egyszerűen, interneten megtalálnak minket, vagy telefon felhívnak minket, és kérnek egy konzultációs időpontot, vagy pedig személyesen felkeresnek.
Címet mondjunk.
Vazsában vagyunk, Lúnyai Menyhért utca 13 alatt, és a telefonszámunk az 20-as körzet, 217-64-43. Vagy ez a telefonszámon keresnek minket, vagy pedig mondom, személyesen megjelennek. Nyitvatartási időnk annyit, hogy hétfőtől vasárnapig minden nap nyitva vagyunk. Vasárnap 9:30-tól működik egyennel az épületben Narkotik Anonymous, anonim drogfogyasztóknak a csoportja. Úgyhogy ha valakinek ilyen jellegű problémája volt és egy elfogadó környezetet akart találni, hogy csak erről beszéljem, vagy meghallgassák, akkor oda el tud menni.
Ez olyan, mint az...
Igen, pontosan, csak drogfogyasztóknak. Amúgy meg minden nap 8-16, inkább a 8 és 14 óra között nyitva vagyunk. Vannak napok, amikor 16 óráig vannak, amikor van olyan nap, amikor 18 óráig vagyunk nyitva, de elvileg a 8-14 óra az, ami minden nap elérhetőek vagyunk. Miben tudnak segíteni? Hát vannak különböző programjaink, különböző gyerekprogram, hogyha úgy érzik, hogy abban tudnak valamit, támogatás, akár önkéntes munkát vállalni, akkor azzal kapcsolatban is felvetik a kapcsolatot velünk, illetve a szolgáltatásainkat azt szeretnénk bővíteni. Van addiktológiai konzultánsunk, van szociális munkánk, de egyébként hónapi forrás szűkösségében vagyunk, és ez főleg anyagi probléma. Úgyhogy ha anyagilag tudnak támogatni, akkor van olyan pszichológus, aki pro bono is dolgozik nálunk, de kevés munkát tud vállalni, és hogy lenne szükség több ilyen munkára, akkor arra fordítanánk. Illetve, hogyha anyagi támogatást küldenek, akkor az épületben a nyilázárokat ki kéne cserélni. Régi épületben vagyunk, önkormányzati épületben, de a mi fenntartásunk alatt, úgyhogy akkor ezt arra fordítanánk.
A nevetekről beszéljünk még, miért Laurus?
Hát a Laurus az a babérlevelet jelenti, és imádom a krumpli főzeléket. Nem, de valójában névválasztásnál egyszer csak felmerült, és olyan frappáns volt, mert hogy fejlesztéssel akarunk foglalkozni, kulturális tevékenységgel is akarunk foglalkozni, nem dicsőséget akarunk, de a babér szimbolikája az úgy vagy adta magát, hogy ez egy tárgyú név.
Mit jelent a siker számodra ebben a hivatásban?
Na, az a siker, hogyha látok valami társadalmi szükségletet, valami problémát, arra tudunk, ami az lenne a siker, hogyha látunk valami szükségletet, abban valami fejlesztést elérni, hogyha ott azt megerősítettük, tovább lépni és keresni egy másik. Hogyha el tudom én azt engedni, mert megnyugtat, hogy na, ezt elengedhetem, ez működik, és keresetek egy újat, na, az a siker. Hogyha még nem tudom elengedni, mert ha ezt még így meg kell erősíteni, az még nem siker. Nem, ez a siker.
Mennyire hálásak az emberek szerinted a segítségért?
A hála felépülésben jó, viszont hogyha nem várunk hálát. Ha az, hogyha egy segítő már hálát vár el, az már gázos. Az már gondolja meg, hogy miért mentő segítő szakmába. Hogy mi az ő szükségete, mi az ő problémája. Nem a háláért dolgozunk, és az én motivációm az, hogy ha már egy probléma, ott van például egy piszok az asztalon, akkor azt fel kell takarítani. Valaki megcsúszott, akkor egyszerűen arra lépünk, segítünk, nem pedig azért segítünk, hogy hálát kapjunk, hanem ez úgy egyensúlyt teremtsünk egy normálisan működő világban.
Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést.
Lopott pillantásod tetten érni, megtanulni, hogy nem nézek oda. Pihít csuhogását elmesélni, a tenyér dombjáról tudni soha. Bemagolni vágyod partvidékét, miért zúgnak a tüdő komisz gazdai? A sóhajtások szellőlangy lüktetését lüktetnek fülembe nácisz hangjai. Tanulni kell a télből a fát, mennyi marad, a lombok néma áldozatát mérni magad. Tanulni kell a télből a fát, a lombok néma áldozatát, november gyilkos esti eső, de otthon megbocsát az idő. Tanulni kell a télből a fát, a lombok néma áldozatát, november gyilkos esti eső, de otthon megbocsát az idő. Tanulni, 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 szeretni kell. Tanulni, 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 szeretni kell. A reggel tusáiról tudomást se venni, a nap milyen védtelen nélküled. Nem mindig ugyanabba a hibába esni, csak mert eltelt belőlem egy évtized. Őrizni, ahogy gúnyolsz, rajtam nevetsz, akkor is haragszol, örvény rángat. ahogy a föld alatti folyosón vezetsz, és tanuljuk fejben a téli fákat. Tanulni kell a télből a fát, mennyi marad a lombok néma áldozatát, mérni magad. Tanulni kell a télből a fát, a lombok néma áldozatát, a lemmel gyilkos esti eső, de otthon megbocsát az idő. Tanulni kell a télből a fát, a lombok néma áldozatát, november gyilkos esti eső, de otthon megbocsát az idő.
Hantéz Alennal, a Halaurus Egyesület intézmény vezetőjével beszélgetünk. Említetted, hogy humán erőforrás hiányban vagytok, de mégis ekkora a csapat, hány főre számíthatsz?
Van főállásban auditológiai konzultáns, van, vagyok én főállásban, van főállásban egy sorstárs segítő, aki régen szerfogyasztó volt, 10 éve tiszta, és most szoszgondozó, van főállásban egy munkatársunk, még aki szoszmunkás, viszont vannak olyan plusz programjaink, amiben a főállású munkatársunk egyre több feladatot lát el, úgyhogy ott így érezzük, hogy van szükség, és egy igazán egy szoszmunkás, egy jó szoszmunkás, aki kellene nekünk, aki nem az adminisztrációba tud segíteni, hanem a klienseknek az ügyintézésbe tud segíteni, átlátja a TV-rendszert, a szociális rendszert, és egy hatékony szoszmunkásra, inkább így mondom.
Akkor ezt ilyen felhívásnak is tekintetjük itt a műsorban.
Hát igen.
Hát várjuk a jelentkezést. Beszéljünk még arról, hogy milyen házi rend van nálatok, tehát mi az, amit szabad, és mi az, amit nem szabad.
Uh-huh. Hogyha valaki szert fogyaszt, úgy is bejött hozzánk, de akkor korlátozottabb, hogy mit csinálhat, és inkább a pihenési funkciót biztosítjuk neki. Meg egy olyan felügyeletet, hogyha netán olyan kockázatos szert használt, amiben rosszul lehet, akkor legalább egy szakmai kontrollált környezetbe töltse azt a 1-2 órát. Ez egy olyan minimum, hogy ja, nálunk szert nem lehet használni, behozni nem lehet, házirend.
Vannak próbálkozások a behozatalra? Tehát gondolom nem motozzátok meg őket?
Nem motozzuk meg, de hogy így nem nagyon, mert hogy sokféleképpen lehet működtetni egy nappalellátást. Valahol olyan foglalkozások vannak, hogy ott foglalkoznak egész nap a adott személye, de hogy nem történik változás az adott személyben, hanem úgy jól érzi magát, jobban érzi magát, mint a külvilágban, de hogy gyakorlatilag ugyanaz a szelfogyasztó személyiség marad. Minálunk csoportfoglalkozás van, egyéni auditológiai konzultáció, olyan társas beszélgetések, ami így sok mindenkinek lehet, hogy teher, mert olyan visszajelzéseket ad, ami a változás felé motiválná őt, és vannak, akik nem akarnak változni. Úgyhogy ez így egy szűrő. Nálunk nem mi szűrjük így ki. Mi azért vagyunk ott, hogy javítsunk bizonyos problémákat.
Gyakran láttok felépülést, tehát, hogy teljes felépülést, tehát úgymond csodákat? Hmm.
Az, hogy lehet ilyet, hogy teljes felépülés, azt így nem nagyon tudom, hogy valaki szerint lehet, valaki úgy áll hozzá, hogy ha valaki egyszer szelfogyasztó volt, az örök életére az marad. Mi látunk olyan változásokat, és nem is szeretjük azt, hogyha valaki ilyen végletesen gondolkodik, hogyha valaki szelfogyasztó volt, akkor már valaki szelfogyasztó lesz, mert az gyakorlatilag a személyiségfejlődésben nem hisz, meg akkor a gondolkodás mentalitás változásban nem hisz az a személy valamennyire, de hogy vannak olyan emberek, akiknek viszont ez kell, mert hogy annyira pofára esetne az életben, és tudja jól, hogy olyan könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy újra pofára esik, hogy ezt tudatosítania kell. És akkor ez védi meg, hogy igen, akkor életem végéig bizonyos kockázatokat elkerülök, mert úgy érzem, hogy nem leszek abban erős. Úgyhogy nekik például kell az, hogy ilyen végletesen gondolkozzanak. Mi azért úgy látunk olyan személyeket, akikben eléggé nagy változás van, abban hagyja a szelfogyasztást, a személyiségében van változás, és lehetne azt mondani, hogy felépült, vagy megváltozott, és hatékonyabban kezel a problémát. Jobban maga az a probléma, az nem egy ilyen fő probléma az életében, hanem csak egy ilyen kis kockázati terület.
Mint Amerikában a csoportterápiát említetted, az úgy működik, hogy körbeülnek székeken, és mindenki elmondja a problémáját és a harcát mondjuk az egyes szerekkel, és ez akár elrettentő példa is lehet a többieknek, vagy akár tanulhatnak egymástól?
Nálunk a csoportokban vannak visszajelzések, és vannak olyan csoportok, ami úgy épülnek fel, hogy annyira így nem adnak annyira visszajelzést a másiknak. Elmondhatják a saját dolgaikat, meghallgatják, és de hogy nem adnak visszajelzést, hogy ha mondjuk valaki bemegy a csoportba, és akkor így igen, hogy milyen rossz az életemet, hogy hazament és már megint nem értette meg az asszony, pedig csak két pohárral jött. Tehát igen, tudjuk milyen ez, amikor nem is vagy része, csak stb. És akkor így van olyan, amikor nem kap visszajelzést, hogy de hogy felrotaítottál, el láttad? Családban megfeleltél a bizonyos ilyen minimum elvárásoknak? Lehet, hogy teljesen más a konfliktus ereje, és akkor vagy a konfliktusnak a gyökere, és te még erre ráittál, és nem úgy haték. Na, hogy különféle csoportok vannak. Egy van, amivel nincs visszajelzés. Ott megvan az a kockázat, hogyha a személyiségzavaros emberekbe kerülnek, és itt kell foglalkozni a pszichiátriai korképekkel is. Hogyha valaki tartósan használ valamilyen szert, akkor a személyiségében akár személyiségzavar megerősödhet, ami már korábban is ott volt, de hogy a személyiségzavar az egy ilyen spektrum betegség, lehet, hogy a skálán 0-tól 100-ig, lehet, hogy egy 5-ös skálán semmi problémát nem jelent, úgy működik, mint mindenki más. Még a 15-es részen is kb. Úgy működik, mint mindenki más. 50-es részen viszont már szembetűnő, hogy ilyen vagy olyan korképe van. Hogyha nincs visszajelzés egy adott csoportba, akkor ezek a személyiségzavarok elkezdenek megerősödni, hogyha nincs ilyen szakmai visszahúzó erő. Úgyhogy nálunk azért van visszajelzés, mert nagyon sokszor, ahogy mondtam, nem a droga, alkohol, gyógyszerrel kell foglalkoznunk, vagy a szerencsejátékkal, hanem egy működésmóddal, embernek a működésmódjával, aminek a hozadéka az, hogy szerencsejátékot, drogot, alkohol, gyógyszert használ. És hogyha a működésmódot tudjuk hatékonyabbá tenni, akkor ezek a kiegészítő szenvedélybetegségnek nevezett, de valójában mankók az ő életében ezt úgy érzi, mint egy mankó, egy rossz lábra. Mankókhoz nem lesz szüksége, és nem egy rossz irányba próbálja magát gyógyítani.
Köszönöm szépen, Zalán, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mondjuk elérhetőségeket még egyszer így, hogy hol tudnak titeket elérni.
Minket a Vazsjában, régi Vazsjai gyógyszertár helyén vagyunk, a kettes villamosba kanyarodik a evangélikus templomnál, az a Rónyi Mennyhér 13. Telefonszámunk meg 20-as körzet 217-64-43.
köszönöm, hogy velem voltál, köszönöm, hogy végül mégis magamra hagytál. Köszönöm, hogy elengedtél, hálát sosem követeltél. Köszönöm, hogy megérezted, nincs szükségem rád. Ki tudja, melletted hol lennék ma már? Talán jobb, ha el sem képzel. Amit tőled megtanultam, nem felejtem el.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben vendégünk volt Honti Zalán, a Laurus Egyesület Szenvedélybetegek Nappali Ellátása Intézmény vezetője. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!